Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szerelem koncert címmel tartott dicsőítő estet az Eukariszt együttes a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban. Az előadók az idei házasság hete mottójához kapcsolódtak, a hűség szabadsága. Gável András a koncert elején kiemelte, hogy amikor a szerelmet ünnepeljük, leginkább Istent ünnepeljük. A dicsőítés vezető rámutatott, rossz, elkoptatott értelemben beszélünk ma általában a szerelemről, mert egy olyan dologra gondolunk, ami egyszer csak meglep bennünket, aztán pedig észrevétlenül elhagyja a szívünket. A szerelem azonban örök, hiszen az ős mintája Istenben fedezhető fel, aki soha nem vonja vissza az ember iránt tanúsított szeretetét. Szerte az országban több mint 200 óvoda megépítéséről vagy felújításáról számolt be katolikus, református, baptista és evangélikus testvéreinkkel közösen. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Bakony-Csernyén. Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte, mindez több mint 20 ezer óvodai férőhely megújulását jelenti, közülük több mint 8000 teljesen új. Soltész Miklós hangsúlyozta, az egyházi óvodaépítések egybecsengenek az elmúlt évek kormányzati családpolitikai törekvéseivel, a családtámogatásokkal, legyen szó családi adókedvezményről, otthonteremtési támogatásokról, vagy épületek megújításáról. A Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével elkezdődött Kolozsváron a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Márton Áron 130 emlékéve. Ezt a néhai erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdették meg, és fő célja a fiatal generációkkal is megismertetni szellemiségét, örökségét. Márton Áron élete több szállal kötődött Kolozsvárhoz, és épp csütörtökön volt 87 éve, hogy a főtéri templomban püspökké szentelték, és elindult meghatározó szolgálata. Emelte ki Böjte Csongor kommunikációs koordinátor az emlékévről tartott sajtótájékoztatón. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök hangsúlyozta, Márton Áron élete nem letűnt esemény, nem történelem. A hívek közbenjáróként tekintenek rá, ma is a segítségét kérik. A katolikus Caritas a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán katolikus Caritasnak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást, közölte a szervezet. A közlemény szerint a villamos energiahálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek, a tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A segélyszállítmányt Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. Május végéig meghosszabbítja a kormány az árrés csökkentést, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón ezt azzal indokolta, hogy az intézkedés kedvező hatással van az inflációs adatokra. A kormány történelmet írt azzal, hogy 2025 őszén kiírta a Magyarország ifjúsági fővárosa című pályázatot, közölte a fiatalokért felelős helyettes államtitkár Cegléden, ahol az új ifjúsági ház látványterveit és funkcióit mutatták be. Nagy Varga Zsófia elmondta, a tét komoly volt, hiszen a pályázat keretében egy magyarországi és egy külhoni település nyerhette el a címet 100-100 millió forintos támogatással fiatalokat célzó programok megvalósítására. Hozzátette, Még csak első alkalommal írták ki a pályázatot, de már 22 település mérette meg magát, majd egy 4 fordulós, élő televíziós adásból álló vetélkedő sorozatban Cegléd és Gyergyószentmiklós került ki győztesként. Végül az időjárásról. Az éjszaka második felében nyugat felől növekszik, nyugaton vastagszik a fátyol felhőzet. Emellett északkeleten köd is képződik, csapadék nem valószínű. A délkeletire, délire forduló szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. Újra fel kell fedeznünk a keresztény üzenet lényegét. A pápa fogadta az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjét, Sevcsuk érseket. A Szent Szék teológiai párbeszédet javasol a Szent Tizedik Pius Társaságnak. Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió, 95 éve a pápa szolgálatában, második rész. Szent Péter Bazilika. Folyamatban vannak a teraszbüfé bővítési munkálatai. Leó pápa az olasz csendőrökhöz. Újra fel kell fedeznünk a keresztény üzenet lényegét. 14. Leó pápa pénteken fogadta a Vatikánban a római Carabinieriket, az olasz csendőrség, rendvédelmi szerv képviselőit. Kifejezte háláját a lehetőségért, hogy fogadhatja azokat, akik a rend és a biztonság fenntartásában szolgálnak az olasz fővárosban és az egész római tartományban.
Mi ha fatto molto piacere sapere che lo scorso anno giubilare, pur essendo stato particolarmente impegnativo, ha rappresentato per voi un'esperienza arricchente sia sul piano umano, sia su quello professionale.
Bár a szent év különösen megterhelő volt, a pápa örömét fejezte ki, hogy a csendőrök gazdagító élményben részesülhettek, mind személyesen, mind szakmailag. Valójában így volt ez mindannyiunk számára, akik Rómában élünk. Oly sok zarándok tanúságtétele megerősített, és lélekben felemelt minket, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután utalt a kereszténység korai napjaira Rómában, amikor Jézus örömhíre különböző közegekben, többek között a hadseregben is terjedni kezdett. Ez az örömhír egy új életmód és gondolkodásmód volt. Egy Isten, aki a szeretet, az irgalom és a megbocsátás. Egy testvériség minden férfi és nő között, amely minden társadalmi és etnikai különbségen túlmutat. A Carabinierik, Olaszország egyik fő bűnüldöző szerve, a Nemzeti Csendőrség és az olasz fegyveres erők negyedik ága. Leó pápa kiemelte, hogy tudják, mit jelent a hierarchia, a parancsnokság és az engedelmesség. Hasonlóképpen az evangélium az évszázadok során erőteljesen befolyásolta a gondolkodás és a viselkedés struktúráit, alapelveit és mintáit, azokon a civilizációkon belül, amelyekbe belépett.
Lo ha fatto non con una rivoluzione violenta, ma con una trasformazione pacifica dall'interno attraverso le coscienze, la conversione dei cuori.
Mégis ezt nem erőszakos forradalom, hanem belülről jövő békés átalakulás, a lelkiismeret és a szívek megtérése révén tette, állapította meg Leó pápa. Ezen keresztül az evangélium Isten és az emberi személy új értelmezését hozta el, amelyet az élet és minden ember iránti abszolút tisztelet, valamint egyedül az Isten iránti imádat jellemzett. Leó pápa ezután feltette a kérdést. Nem így kellene lennie minden korban, még a mai világban és Rómában is? De igen, válaszolta és megjegyezte, hogy a II. Vatikáni zsinat, valamint a pápák tanításai és példái megerősítik ezt. Ennek érdekében 14. Leó arra buzdított mindenkit, hogy fedezze fel újra az ősegyház keresztény üzenetének és lelkiségének alapvető magját, hogy megtestesítse azt a mi világunkban, ami nagyon más és sokkal összetettebb. Ahogy Szent Pál a zsidókhoz írt levelében mondja, Jézus Krisztus ugyanaz tegnap és ma és mindörökké. Beszéde végén Leó pápa megköszönte a csendőrség szolgálatát, kiváltképpen a Vatikán környékén és Róma városában.
Vi auguro di compierlo sempre con coscienza retta, fedeli ai principi e alle regole dell'arma dei carabinieri.
Arra buzdította őket, hogy mindig tiszta lelkiismerettel, a csendőri testület elveihez és szabályzataihoz hűségesen végezzék feladataikat, valamint keresztényként az evangéliumhoz hűen, amely minden szándékot és minden cselekedetet Krisztus szeretetével tölt meg. Mária, a Virgo Fidelis, a hűséges szűz, a csendőrség védőszentje oltalmába ajánlotta őket, és áldását adta mindegyikükre, családjukra és munkájukra.
A pápa fogadta az ukrán-görög katolikus egyház vezetőjét, Sevcsuk érseket. Csütörtökön délelőtt a Szent Atya az apostoli palotában fogadta audiencián Sviatoszláv Sevcsuk kijev-halicsi görög katolikus nagyérseket. A főpásztor átadott a pápának egy listát a hadifoglyokról, valamint egy békét jelképező szobrot. Köszönetet mondott a Szentszék szolidaritásáért és támogatásáért, amellyel igyekeznek megmenteni az emberi életeket a háború kezdete óta. Sevcsuk érsek kiemelte, hogy az ukrajnai görög-katolikus egyház részegyház, de egyben globális, mert jelen van minden földrészen, teljes és látható szeretet közösségben Péter apostol utódával. Tájékoztatta a Szent Atyát azokról a kezdeményezésekről is, amelyeken keresztül az ukrajnai görög-katolikus egyház együttműködik az ukrán polgári társadalommal és a nemzetközi közösséggel. Átadott a pápának egy listát a hadifoglyokról, melyet közvetlenül az érintettek családjától kapott. Ismét háláját fejezte ki azért a fontos szentszéki küldetésért, amelyet a háború kezdete óta folytatnak az emberi életek megmentéséért. Az audiencia végén Sevcsuk érsek meghívta Leó pápát Ukrajnába. Ajándékul átadott neki egy szobrot, mely Luciano Capriotti, olasz szobrász és kardiológus alkotása, a címe Békegalamb háború idején. A Szent Atya biztosította a főpásztort arról, hogy állandóan imádkozik Ukrajnáért. Ez volt a második magánaudiencia, amelyen 14. Leó pápa Péteri szolgálata megkezdése óta fogadta az ukrán-görög katolikus egyház vezetőjét. Az első audiencia tavaly május 15-én szintén az apostoli palotában zajlott. Ezt követően június 28-án újból találkoztak a Szent Péter bazilikában, amikor a Szent Atya a szentévi zarándoklatra érkező ukrán híveket fogadta.
A Szentszék teológiai párbeszédet javasol a Szent Tizedik Pius Társaságnak. Február 12-én szerdán a hittani dikasztérium prefektusa, Viktor Manuel Fernández bíboros a Vatikánban találkozott a Szent Tizedik Pius Császárság előjárójával, Dávide Pajarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által aláírt nyilatkozat egy kifejezetten teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolja, amelyek egyébként az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék. A jegyzet szerint szívélyes és őszinte volt a találkozó, amelyet 14. Leó pápa jóváhagyásával tartottak a hittani dikasztériumban egy kifejezetten teológiai párbeszéd kezdeményezésére irányuló javaslat jegyében, amely egy világos ajánlással zárult. A Szent Tizedik Pius Társaság függessze fel a bejelentett püspökszentelésekről szóló döntését, mivel ez az egyházi közösség végleges megszakadását jelenteni, amelynek súlyos következményei lennének a társaság egészére nézve. Az argentin bíboros prefektussal való találkozót február 4-én jelentették be, mint a Szentszék és a 10. Szent Pius Társaság közötti kapcsolatfelvételek első konkrét eredményét, amelynek célja a felmerült kérdésekre vonatkozó nézeteltérések vagy egyoldalú megoldások elkerülése volt. Ezt az utolsó lépést hangsúlyozta a Szentszék sajtóirodájának február 3-án kiadott közleménye egy nappal azután, hogy a társaság bejelentette a nyárra tervezett püspökszenteléseket. Maga Dávide Pajarani atya jelentette be a társaság franciaországi Flavigny-sur-Ozarani szemináriumában tartott ünnepségen, hogy a közösség két püspökét, a spanyol Alfonso de Gallarreta és a svájci Bernard Felli püspököket bízták meg azzal a feladattal, hogy július 1-én a pápa jóváhagyása nélkül új püspököket szenteljenek. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek négy püspököt szentel fel, amely Lati Sententiae, azaz önmagától beálló, automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Az akkor felszentelt püspökök között voltak az említett Felli és Gallarreta püspökök is. A Szent Tizedik Pius Társaság előjárójának, Dávide Pajarani atyának február elején nyilatkozata egy a Szentszéknek küldött levélre hivatkozott, amely kifejezésre juttatta a testvériség sajátos igényét püspökei szolgálata folytonosságának biztosítására, és hangsúlyozta, hogy mindeddig nem érkezett arra válasz Rómából. A találkozó részleteit a Viktor Manuel Fernández bíboros prefektus által aláírt nyilatkozat ismerteti, amely kimondja, hogy miután tisztázták a Szent Tizedik Pius Társaság által a 2017 és 2019 között küldött különféle levelekben felvetett néhány pontot, többek között az isteni akarat kérdését a vallások pluralitásával kapcsolatban, a prefektus egy kifejezetten teológiai párbeszéd útját javasolta egy egészen sajátos módszerrel a még nem kellően tisztázott kérdések esetére. Ezek a témák a következők. A különbség a hit aktusa és az értelem és akarat vallásos tisztelete között, továbbá az első vatikáni zsinat különféle szövegeinek és értelmezésének eltérő mértékű elfogadása. Ugyanakkor azt javasolták, hogy foglalkozzanak a Szent Tizedik Pius Társaságnak 2019. január 17-i levelében felsorolt számos kérdéssel. A közlemény szerint ennek a folyamatnak a célja az lenne, hogy a megvitatott témában kiemelje a katolikus egyházzal való teljes közösségvállalás minimális követelményeit és következésképpen felvázolja a testvériség kánoni statútumát, valamint más további feltárandó szempontokat. A Szentszék a maga részéről megerősítette, hogy püspökök felszentelése a Szentatya megbízása nélkül, aki ugyanis a legfelsőbb egyetemes és közvetlen hatalommal rendelkezik, az egyházi közösség döntő megszakítását jelenteni, ami súlyos következményekkel járna a társaság egészére nézve. Éppen ezért a párbeszéd lehetősége feltételezi, hogy a társaság felfüggeszti a bejelentett püspök szentelésekről szóló döntését. A Szent Tizedik Pius Társaság általános előjárója ezt a javaslatot benyújtja a társaság tanácsának, és annak válaszát a hittani dikasztériumnak adja meg. Pozitív válasz esetén a követendő lépéseket és eljárásokat kölcsönös megállapodás alapján határozzák meg, hangsúlyozza a dokumentum. A dokumentum végül az egész egyházhoz intézett imádsága zárul, hogy kísérje ezt az utat, különösen az elkövetkezendő időkben a Szentlélekhez intézett imával, aki a Krisztus által akadt igazi egyházi közösség építő mestere.
Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió! 95 éve a pápa szolgálatában. Massimiliano Menichetti a Vatikáni Rádió igazgatójának vezércikke. Kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkban kezdtük a vezércik ismertetését, most a második részt hallják. Az elmúlt években a pápa rádiója mély átalakulást élt át a Ferenc pápa által elindított szélesebb kommunikációs reform folyamaton belül. A kommunikációs dikasztérium születése és a különböző médiaegységek egy egységesebb és koordinált rendszerbe való beillesztése miatt szervezési, szakmai és szemléletbeli változásokra volt szükség. Ez a folyamat nem volt egyszerű, és ma is tart, de annak tudata vezérel minket, hogy a Szent Atya az igazság szolgálatában állunk küldetésünkkel egy folyton változó közegben, ahol az eszközök és a nyelvezetek gyorsan megújulnak. Ebben az irányban bátorítanak bennünket Leó pápa szavai is, aki többször kedvezően üdvözölte munkánkat, és felhívta a figyelmet az egység, az igazság fontosságára, és arra, hogy kísérjük el Isten népe életét egy lefegyverzett és lefegyverző kommunikáción keresztül, mely képes hozzájárulni egy testvéribb, szolidárisabb, befogadóbb, békés társadalom építéséhez. A Vatikáni Rádió hozta létre és táplálja a Vatican News digitális ökoszisztémát, mely 56 nyelven, írásban, szóban és jelnyelven szólal meg, rádióhullámon, műholdon, a streaming, podcast, a közösségi média útján, videókon és digitális platformokon keresztül. A Vatikáni Rádió 95. születésnapja a mesterséges intelligencia korszakára esik, és ez a technológia mélyen átalakítja a média és a kommunikáció világát is. Az AI, a mesterséges intelligencia kétségtelenül értékes segítség, hasznos eszköz, de az algoritmus nem tudja helyettesíteni, és nem is szabad, hogy helyettesítse az embert. Az emberi gondolkodást, kreativitást, megítélést. Születésnapunk 2012 óta összekapcsolódik a Rádió Világnapjával, melyet az UNESCO hirdetett meg február 13-ára, és amelynek idei témája a mesterséges intelligencia eszköz, nem pedig hang. Ez a kifejezés mély összhangban áll a Szent Atya üzenetével, amelyet a 2026-os tömegkommunikációs világnapra írt, és amelyben felhívja a figyelmet az egyéni felelősségre, a mérlegelésre, megkülönböztetésre és a pótolhatatlan emberi értékre a kommunikációban. A Vatikáni Rádió mindig figyel a technológiai újításokra, és biztosan felfedezi a mesterséges intelligenciának ezt a területét, de soha nem fog lemondani arról a meggyőződésről, hogy a rádió személyek találkozása, szó, mely egy arcból, lelkiismeretből, felelősségből születik. Ebben az értelemben a pápa rádiója továbbra is tanúskodik arról, hogy a technológia már a Marconi féle kezdetek óta az ember szolgálatában áll, nem pedig fordítva. Ma, ahogyan 1931-ben, a pápa rádiója folytatja küldetését, terjeszti az evangélium üzenetét, a pápa hangját és a pápai tanítást az egész világon, találkozva közösségekkel, meghallgatva és szolgálva. Boldog születésnapot, Vatikáni Rádió! zárja ünnepi vezércikkét Massimiliano Menichetti, a Vatikáni Rádió igazgatója.
Szent Péter Bazilika. Folyamatban vannak a teraszbüfé bővítési munkálatai. Nem egy bisztróról van szó a Szent Péter Bazilika tetejének teraszán, hanem egyszerűen a bazilika feletti térben található meglévő büfé bővítéséről, a tér bővítésének részeként, hogy a számos zarándok jobban elférjen. A bazilika kommunikációs irodája reagált azokra a médiában keringő hírekre a Szent Péter Bazilika teraszán állítólagosan megnyíló étteremről. A hivatal pontosítja, hogy a megnövekedett látogatói forgalom kezelése érdekében a zarándokok számára is hozzáférhető terasz bővítését vizsgálják. Ez lehetővé tenni a látogatók koncentrációjának csökkentését a bazilikában, és békésebb légkört teremtene. Ebből a szempontból rendelkezésre bocsátanának területeket a már meglévő kis büfé bővítésére, a helyhez illő egyszerű stílusban, tiszteletben tartva a hely szakrális jellegét, és kielégítve a zarándokok igényeit, hangsúlyozza a bazilika kommunikációs irodája. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a házasság hete kapcsán a keresztény szentségi házasság megéléséről beszélget Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az EKKE Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az EKKE pedagógiai kardékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával. Műsorunk a 2025. február 28-ai adásunk ismétlése.
Nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, beszélgető társaimat, Annát, Ritát és Zoltánt. Minden esztendőben, februárban a házasság hetét ünnepeljük, de nem csak februárban és nem csak a házasság hetében fontos a házasságról, a keresztény házasságról beszélni, és a keresztény házasságnak az értékeit újra és újra átgondolni, hanem azt gondolom, hogy ez minden alkalommal nagyon fontos, főleg abban a világban, amiben most benne élünk, ahol megtapasztaljuk, hogy minden olyan időlegesnek tűnik, olyan átmenetileg, kapcsolatok szűnnek meg, barátságok szűnnek meg gyorsan, vagy éppen ellenkezőleg gyorsan köttetnek a média, az internet segítségével kapcsolatok, amik aztán utána olyan gyorsan mennek szét a kapcsolatok, ahogyan létrejöttek. Úgyhogy talán érdemes néhány gondolatot megfogalmaznunk a keresztény házasságról, és mindenek előtt, mielőtt átadnám nektek a szót, akik gyakorló keresztény házaspárok vagytok, mindenek előtt azt kell elmondanunk, hogy katolikus egyházunkban a házasság is egy szentség, és ennek a szentségnek a kiszolgáltatója nem a pap vagy nem a diakónus, hanem itt a felek, amikor egymás felé fordulnak, gyakorlatilag ők szolgáltatják ki a szentséget. A pap mint egy tanúja, mint egy elismerője az egyház áldását, átadója ennek a szertartásnak, és itt nagyon fontos, hogy katolikus egyházunk az egyértelműen és világosan leszögezi, hogy az életre szóló szövetségről van szó, ami egymás boldogítására, gyermekek vállalására és nevelésére szolgál, és tulajdonképpen már a Biblia első sorai megalapozzák a keresztény házasságot, nem jó az embernek egyedül, alkossunk mellé hozzáillő társat. Hogyan gondolkodtok ti a keresztény házasságról, és mennyiben láttok többletet, pluszt abban, hogy keresztény hívőként élitek az életeteket, és itt természetesen Zoltán és Rita mint házaspár vannak jelen, de Anna is házasságban élő, aki szintén majd el fogja mondani saját tapasztalatát.
Közülünk szerintem nekem könnyebb dolgom van, tehát Ritával mindenki velem, és ez sokat elmond olyan szempontból, hogy hát a házasság, és különösen a keresztény házasság az munka. Tehát most, amikor nagyon sokféle kampány van a médiában, és most a házasság hetéről van szó, akkor ott is szerintem nagyon helyes, hogy azt mondják, hogy hát nem eldobni, hanem megjavítani, mert hogyha valaki úgy beszél a házasságról, hogy ott sohasem ilyen ellentét nincsen, vagy egy rossz szó nem hangzik el, az lehet, hogy az egyik fél az nem mond rossz szót, a másik pedig nem úgy érzékeli. Szóval igazából, hogyha az ember úgy fogja föl, hogy ez munka, és hogy ebben nagyon sok energiát kell befektetni, és folyamatosan meg kell újulni, és dolgozni kell rajta, akkor, és mellé teszi még azt, hogy ez életre szól, tehát, hogy ez nem egy próbaszerencse történet, akkor látja, hogy ez mennyire komoly. Viszont nekünk hatalmas nagy előnyünk van keresztényeknek, hogy hát az Úristen felé tudunk fordulni, és hogy ő az, aki ugye egyben tudja tartani ezt a házasságot. Tehát akkor, amikor az ember egy esküt tesz, akkor pont az, hogy az emberi létnek az egyik eleme, hogy képes olyan dolgot is elképzelni, amelyeket ő nem lát. Tehát egy olyan társadalom, egy olyan szerződést kötni, ami igazából nem egy papíron megíratott szerződés, hanem a másikkal megkötetett szerződés, és hát ehhez jobban meg rosszban is tartja magát. Nyilván, amikor ugye halljuk ezeket a szöveket jobban, rosszban, betegségben, egészségben, akkor általában az ember még nincs egy ilyen helyzetben, addig nem tudja elképzelni, hogy ez milyen. Tehát abban a pillanatban, amikor benne vagy egy ilyen helyzetben, akkor tudod elképzelni. De én át is adom a szót.
Én is azt hangsúlyoznám, hogy a házasság az igazából tényleg egy döntés. És erre kell emlékeztetni magunkat nap mint nap, hogy én így döntöttem. És nagyon érdekes, hogy tényleg ez a mostani felgyorsult világban egyre inkább jellemző, hogy úgy gondoljuk, hogy hát az ott szó az nem sokat számít, akkor még így gondoltam, most máshogy gondolom, akkor még így döntöttem, most máshogy döntök. Tehát ilyen szempontból romboló szerintem az, ami most divatosnak tűnik a mai társadalomban. Viszont az is nagyon érdekes, hogy az sem garancia, hogyha valaki, nem tudom, évekig, évtizedekig együtt van valakivel, és csak utána döntenek úgy, hogy házasságot kötnek, és az sem garancia, hogyha valaki néhány nap után házasodik. Mi szinte ebben a második csoportba tartozunk olyan szempontból, hogy igazából néhány hét után történt a lánykérés, és fél év után már házasok is voltunk, ennek már tavaly volt 20 éve, hogy ez így alakult, és én is hangsúlyozom, hogy nem szabad, tehát úgy ugye a közösségi médiának még ez egy ilyen nagy hátrány, hogy azt látjuk, hogy mindenki habos-babos, gyönyörű rózsaszín, szivárványos, unikornisos házasságban él, de nyilvánvalóan nem a nagy veszekedéseket, ről a videókat és a képeket teszik ki az ablakba, hanem egy ilyen feltupírozott valóságot. Nem biztos, hogy az nem valóság, mert lehet valóság egy vidám kép a férjünkkel akkor is, hogyha előtte mondjuk veszekedtünk, vagy utakedni fogunk. De igazából ez egy érdekes dolog még, hogy ott, amikor valóban megkötjük a házasságot, akkor nem tudhatjuk, hogy mi vár ránk. És egyébként ezt a Bíró László püspök atya mondta is nekünk, hogy ti még ezt nem tudjátok, hogy milyen nehéz lesz, ami egy kicsit furcsán hangzott így az esküvőnk napján, egy ilyen jó kívánság akkor, de teljesen így vissza gondolva teljesen igaza volt, hogy ez igazából, ahogy a gyerekvállalás is szerintem az is egy tipikus példája ennek, hogy amikor az ember elképzeli, milyen lesz a szülőként, milyen lesz, amikor megszületik a gyerek, amikor neveli a gyereket, azt úgy képzeli, hogy ott is minden nagyon-nagyon könnyen fog menni. Hát ez azért sok szempontból is vannak nehézségek a gyereknevelésben is, de szerencsére, vagy nem szerencsére. Ezt nem tudja előtte feltétlenül az ember. Minden esetre a gyerekvállaláshoz hasonlítható nehézségek vannak a házasságban is.
A döntéshez kapcsolódnék én is, és főleg úgy, hogy amikor mi megbeszéltük igazából a férjemmel, hogy összeházasodunk, akkor még jó ideig ezt nem tudta a környezetünk. De valahogy mi ugyanúgy viselkedtünk, mintha már jegygyűrűt viselnénk. És azt gondolom, hogy akár ez is nagyon jól megmutatta számomra azt, hogy tényleg bízhatok benne, hagyatkozhatok rá, és ő is bízhat bennem, és hagyatkozhat rám. És milyen érdekes ez, hogy nem beszéltünk össze, és nem is így lettünk tudatosan kiválogatva, de mi februárban találtunk egymásra, nagyon régóta ismertük egymást, már egy évtizede is talán, és áprilisban döntöttünk úgy, hogy házasodunk, és szeptemberre tűztük ki a lakodalmunkat, és tavaly a 25-et meg is ünnepeltük. Pontosan azért lakodalommal, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt ünnepeljük, és felmutassuk, és láttassuk, és ez nem elsősorban mi kettőnkről szól, pontosan azért hívtuk el a barátainkat, mert azt gondolom, hogy 25 év házasság nagyon-nagyon sok segítséggel valósul meg. A szomszédnak a segítségével és elnézésével, a szülőknek a támogatásával, a testvérek szeretetével, akár az egyház papjainak a támogatásával, több atya ott volt nekünk is, így baráti körből is, és munkatársaink. Tehát, hogy szerintem ez nagyon szépen megmutatta azt, hogy 25 év házasságot csak úgy lehet végigvinni, hogyha az a támogató közeg és közösség ott van velünk. De az, hogy akár a nehézségek idején is nekem a férjem rendszeresen felemlegette ezt, hogy elhagyja anyját és apját és feleségéhez ragaszkodik, és hogy neki mindig ez volt a válasza, amikor én haragosabb voltam, és hogy mindig kinyilvánította, hogy mellettem áll. És pont a tegnapi napon beszélgettünk erről, mert mi nagyon ünnepeljük a házasság hetét, és nagyon mindig boldogok vagyunk ettől, és mindenféle módot megragadunk rá, hogy ünnepelhessük, hogy tényleg mennyire fantasztikus ez, hogy a gyermekeinket is szerintünk azért tudtuk úgy nevelni, ahogyan végül is már majd, hogy nem felneveltük őket, 16 éves a legkisebb, mert mindig érezték, hogy mi vagyunk egységben. Nagyon-nagyon szeretjük őket, nagyon fontosak az életünkben, nagyon örülünk, hogy vannak, de hogy alapvetően mi házaspárként voltunk mindig a legerősebb szövetségben ebben a családban. És én azt érzem, hogy ez megtartó erő a gyerekek számára is.
Házasság, mint szentség, nagyon jól beleilleszkedik a többi szentségnek a rendszerébe, és nagyon érdekes, amikor olyanok jönnek keresztény házasságot kérni, ahol az egyik fél nincs megkeresztelve, ilyenkor megfelelő engedély birtokában meg lehet tartani az esküvőt, a házasságkötést, de én a 25 év során, amióta lelkipásztorként találkozok leendő házaspárokkal, ilyen esetben azért mindig szoktam mondani, hogy próbáljuk meg azt, hogy mielőtt a házasságkötésre sor kerülne, nyilván, hogyha megfelelő idő áll a rendelkezésre, akkor a illetőt készítsük fel a keresztelésre. És ugye most már sokkal könnyebb vagy egyszerűbb formában működik ez, hiszen eleve rendelkezés, hogy amikor felnőttet keresztelünk, akkor a keresztség, a bérmálkozás és az eukarisztiával való találkozás az egyszerre történjen, és nagyon megható történetek vannak, amikor a Jászberényi szolgálati helyemen elsősorban eljöttek ősszel, jelezték, hogy következő nyáron esküvő lesz, és akkor ezt a lehetőséget felajánlottuk, és elfogadták, hogy elkezdtek jönni a közösségbe, és a keresztelésre való felkészítést azt nyilván összekötöttük már a jegyes oktatással, és nagyon sok olyan házaspár volt abban a másfél évtizedben, amikor a Jászberényben plébános voltam, akik ott ismerték meg egymást még jobban, pontosan azáltal, hogy mondhatom így, hogy szakszerű módon házas hétvégét végzetteknek a segítségével, játékokkal, találkozókkal. Elmondtuk azt, hogy hát mit is jelent az, hogy keresztény házasság. Van egy szentség, de az működik, hogyha az ember is hozzáteszi magát, és hogyha te meg vagy keresztelve, és szoktál gyónni, és jársz szentmisére, és áldozol, és hogyha a házasság szentségét kéred, akkor gyakorlatilag ennek a hét szentségnek majdnem mindegyikét birtokolod, és mindig szoktam mondani az állandó diakónusainknak, hogy ők pedig mind a hetet birtokolják egyszerre, hiszen egyházi rend és házasság szentsége is együtt van, ami pedig már tényleg egy igazán tökéletes kegyelmi állapot. Mit tudnátok javasolni 20-21 néhány esztendő utáni házasságban megélt évek után azoknak a fiataloknak, akik lehet, hogy most kevesen vannak, de mégis szeretnének igazi keresztény házasságban élni. Van-e olyan jó tanács, amit el tudtuk mondani azoknak a vallásukat gyakorló és akár most bennünket hallgató fiataloknak, vagy az ő nagymamájuknak, hogy ők mit adjanak át jó tanácsként az unokának, hogyha egyházi esküvőt terveznek, és hogy mi legyen ez a plusz számukra, túl azon, hogy egy nagyon szép ceremónia zajlik a templomban, ami belső értéket is tud adni.
Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyszeri alkalomban gondolkodjanak. Nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy egyfajta folyamattá válik, akár a Jászberényi gyakorlatot emlegetve is a házasságra való készülés. Én azt gondolom, hogy nekünk ugye házas a legnagyobb gyermekünk, 26 éves most, és már mindjárt 2 éve házasodtak össze, és mindig kérdezi is a környezetünk, és a tágabb ismeretségi körünkbe is visszatérő kérdés, hogy és jól vannak, és mindenki olyan izgatottan kérdezi, tehát, hogy egyrészt szerintem szurkolnak az emberek ennek az egész dolognak, de mindig, mintha egy picit csodálkoznának is, vagy azt várnák, hogy egyszer nem lesz a válasz. És azt gondolom, hogy például az ő döntésüket nagyon-nagyon nagyban segítette azt, hogy ugye ők is rendi gimnáziumban jártak, hogy a környezetükben több barátjuk, több felsőbb évfolyamos fiatal már eleve tartotta a kapcsolatot egymással, tehát eleve egy közösséget alkottak, és aztán, amikor odaértek életkorba, ők meglépték ezt, és meghozták ezt a döntést. És én azt gondolom, hogy ezek a pozitív példák segítenek, erősítik ezt az egészet, és most már ugye az ő pozitív példájuk is erőt ad sokaknak, és én nagyon hiszek ebben, hogy közösséget alkotva, közösségben tömörülve tényleg sokkal, sokkal könnyebben meg tudnak maradni. Jó tanácsot fognak kapni, mert ugyanígy az én keresztlányom vele is, ahogy leültünk, éppen ott volt neki és a férje, és szinte olyan ilyetten mondták el 20 éves fiatalként, hogy náluk van olyan a kollégák között, akinek most éppen megszületett a gyermek, nehézségük van, kicsit eltávolodtak egymástól, és hogy van olyan kollégájuk, aki szinte beszéli rá a hűtlenségre azt a felet, aki ott velük együtt dolgozik, mert hogy ennek ez a rendje, és miért kéne tűrnie, miért kéne kitartania, és sokkal inkább afelé viszi, és azt erősíti meg benne, hogy nem kell megmaradnia sem a házasságában, sem a hűségben, és hogy ne az apaságát élje meg, vagy menjen haza, vagy pont kapaszkodjon össze a feleségével, és igyekezzen családdá válni. hanem valami nagyon ellentétes erőt, és rám is ez azért volt nagyon nagy hatással, mert láttam az ő ijegységüket is ebben. Hogy mennyire rossz ezt hallani, ezt látni, és hogy nem tudod, hogy meg tudod-e védeni ettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes a hasonszűrűek társaságát keresni, és elhangzott a házas hétvége is, mi magunk is vettünk részt ilyen felkészítésen, tehát már párként támogatva ugye a leendő házasulandókat, és valóban én is azt láttam, hogy nem garancia nagyon sok együtt töltött idő sem, az sem, hogy mi nagyon ismerjük egymást, nagyon tudjuk, hogy ez az egész milyen lesz. Nem tudjuk, hogy milyen lesz. Ezért nagyon fontos a kegyelem és a megtartó közösség.
Illetve én vagyok az ellenpélda Novák atya gondolatai kapcsán, ugyanis amikor megismerkedtünk az Olival, ugye, mint mondtam, nagyon gyorsan kiderült, hogy össze szeretnénk házasodni, és mindenképpen szeretnénk egyházi esküvőt, és nem azért, mert hogy sokkal szebb templomban esküdni, mint máshol. Viszont én nem voltam megkeresztelve, mert hogy katona lány vagyok, katona az édesapám, és hát egyszerűen ő nem, tehát nem volt olyan, nem volt lehetőség. Egyébként neki, ők nem is voltak szigorúan vallásosak, a szüleim. Édesanyámat gyerekkorában vitte az ő édesanyja, de hogy nem voltak igazán jó tapasztalataik sem az egyházzal, sem az atyákkal kapcsolatban egyébként, amennyit így sikerült kihámoznom abból, amit a szüleim elmondtak. Tehát én nem voltam megkeresztelkedve, úgyhogy én vagyok a példa arra, hogy kaptunk áldást arra, hogy így is összeházasodjunk. Viszont ennek is megvolt a szépsége és romantikája, hogy én ugyanúgy végigmentem ezeken a folyamatokon, a felkészülésen, és amikor megszületett az első kisgyerekünk, akkor vele együtt keresztelkedtem meg. Tehát ugyanez a folyamat, ez nálam is egy kicsit eltolódva talán, de nálam is helyet kapott egyébként. És hát igen, igazából szerintem csak a példa, tehát hogyha arra gondolok, hogy ugye nekünk már felnőtt lányunk van, illetve ugye egy 15 éves fiunk, és hogyha erre gondolok, akkor igazából tényleg a példa az, amivel ugye rá tudjuk vezetni őket arra, hogy milyen fontos egy házasság, egy keresztény házasság, és hogy milyen fontos szerepe van ezeknek az elveknek, amiket az egyház is val ezzel kapcsolatban.
Én nekem van egy meggyőződésem, hogy a keresztény katolikus embernek sikeresnek kell lennie a közéletben is, és itt a siker, ez úgy gondolom, hogy olyan szempontból is fontos, mert akkor ott is példát tud mutatni, és hogyha azt látják, hogy ő sikeres vezető, de lehet egy sikeres bolti eladó, de lehet sikeres futballista, és hogyha akkor látják, hogy neki van egy olyan családi háttere, ahol ő boldog, és szentségi házasságban él, akkor ez egy jó példa lehet. De hogyha ezzel szemben mi csak megpróbálunk eladni egy terméket, hogy jaj, de jó, de igazából az nem vonzó, vagy nem minden aspektusát fejtjük ki, tehát nem beszélünk arról, hogy igen, vannak nehézségek, de mi ezeket így tudjuk ugye kiküszöbölni, akkor az viszont nem egy hiteles történet, és egyáltalán nem lehet vonzóvá. Tehát az egyház az mindig rendkívül sikeres volt abban, és most is arra törekszik, és kell törekednie, hogy az adott kornak megfelelően kommunikáljon, és adott kornak megfelelően próbálja ugye a házasságot is népszerűvé tenni. Tehát az őszintesség az mindig rendkívül fontos, mert hogyha valaki úgy gondolja, hogy amikor belép a házasságba, nem fog nehézségekkel találkozni, akkor ez nyilván nem valós. Úgyhogy ilyen szempontból igen, úgy gondolom, hogy a hitelesség és az is, hogy itt is az ember azért igen merjen szembe menni a világgal. Tehát, hogy addig, amíg mondjuk a társkeresés is gyakran az algoritmusok segítségével, applikáció segítségével történik, és tudom én, 5 másodperce, vagy nem tudom mennyit van eldönteni, hogy balra húzod, vagy jobbra húzod, és szimpatikus-e valaki, hát egy autót se lehet egy kinézetre venni, nem, hogy, és akkor nyilván látjuk, hogy az egész már nem arról szól, hogy egy társat ugye hosszú távra, hát ezzel kell szembe menni, de úgy, hogy közben felmutatjuk az értékeinket, és hogy ezt vonzóvá tesszük, mert hogy csak azt mondjuk, hogy ne tedd, akkor az nem lesz hatásos, úgy gondolom.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, és azzal szeretném befejezni, hogy Ferenc pápa sok-sok esztendővel ezelőtt, ha jól emlékszem, jegyes párok előtt, fiatal házas párok előtt beszélt, és azt mondta, hogy nyilván lehet vita köztetek, nyilván lehet zsörtölődés, legyen egy olcsó étkészlet, amit aztán a földhöz vágtok olyankor, de ahogy a Szentírás is tanítja, mondta a Szentatya, ne nyugodjon le a nap haragotok felett, hanem béküljetek meg estére, és újra éljétek meg azt a szeretetet. A keresztény házasság, én is úgy gondolom, ugyanúgy, mint az egyházi rend állapotában való hivatás megélése, az nem olyan, amit egyszer a szentelésben, vagy egyszer a házasságkötésben kaptunk egy nagy kegyelmet, és aztán az kitart 50 évig, vagy 100 évig, hanem azért minden nap küzdenünk kell, és minden nap kérnünk kell a Jóistent, és persze természetesen nekünk is vele együtt kell munkálkodni ebben, hogy akár a egyházi hivatást, akár a házasságra való meghívást azt be tudjuk teljesíteni. Ehhez kívánok nektek is nagyon sok örömet a következő 15-20-25, meg ki tudja még hány esztendőben, és mindazoknak a kedves hallgatóknak is, akik házasságban élnek, hogy találják meg újra és újra, akárhány év után is egymásban Isten szeretetét, amellyel megteremtett bennünket. Megköszönöm a beszélgetést Annának, Litának és Zoltánnak, a kedves hallgatóknak pedig a megtisztelő figyelmet.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Habil Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. Műsorunk a 2025. február 28-ai adásunk ismétlése volt. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Adásunk folytatásában óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. A himnusz után kezdődik a közelkép, melyben Kisfaludi Zsófia színművésznővel, a Reménytövis Kortárs Keresztény versantológia szerkesztőjével beszélgetünk. 0 óra 35 perckor a Líceumi Krónika szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a Zöld Hullám adásában bemutatjuk a Mirehu elektronikai hulladékkezelési kampányát, és folytatjuk Szalóci Zsoltnak, a Gábor Dénes díjas fizikus kutatónak előadását, amit a Vágy villamosítása a Zöld átállás galaktikus illúziója címmel tartott a Magyar Tudományos Akadémia konferenciáján. 2 óra 30 perckor az Erdőfohászában először egy 7 éves űrgevédelmi programról hallanak, majd Ferli Mávet Ilyen kutya nincs is című könyvének 26. része hangzik el. 3:05 a közéletben megismerhetik a 25 éves Arany János tehetséggondozó programot és az EGRI Közösségi Alapítvány aktualitásait. 4:00 a Hogyan tudnék élni nélküled 2024-es magyar romantikus zenés filmvígjáték zenei betétei szólnak. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa mondja, Jézus nem azt tanítja, ki a felebarát, hanem azt, hogy miként váljunk felebaráttá, vagyis miként legyünk mi magunk közelivé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6:00 után jelentkezünk. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klíz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Így előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Olvasom Izaiás próféta könyvében. Menjetek és keressétek meg bajtársaitokat, azokat, akik félrehúzódtak és meghasonlottak, akik a harcokból becsületesen kidőltek. Menjetek és békésen keressétek meg őket. Keressétek meg a némákat és fáradtakat, keressétek meg az égen földön mindazokat, akik lemondtak magukról a mellőzöttség miatt, akik mélyen a lehetőségeik alatt élnek. Segítsetek, hadd jusson szóhoz végre a lélek, hisz az igazi szeretetnek még az emléke is meghatódás és eleven erő, mely teremtő és felemelő a legboldogabb magasságokig. Atyánk Istenünk, add, hogy dicsérjük a neved. Itt a földön minden népnek és nemzetnek add meg a mindennapi kenyeret. A te végtelen szereteteddel vezess rá minket is a megbocsátás igazi útjára. A kísértésekben légy mellettünk, hogy hűek maradjunk hozzád, és eljussunk az örök életre.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne nekem féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készülj